Kedves gyülekezet, én ma egy olyan történetet hoztam elétek, ami nagyon ismert, számomra mégis voltak olyan pontok, amelyek nem voltak tiszták. Nekem is van olyan ige szakasz, amit sokáig nem értek meg, és addig-addig gondolkodom rajta, vagy hozza elém a Jóisten, amíg világossá nem lesz. És egy ilyen ige szakasz az én életemben a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből adódott. Tudjátok, itt van felsorolva a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a hithősöknek a példája meg élete, és itt találhatjuk a 24. verstől a 26. versig a Mózesről szóló kijelentést, ami így szól: hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Én azért nem értettem ezt az igét, mert a mózesi történetből ugye az világlik ki előttünk, hogy Mózes azért, vagy abban az időben nyomorgott együtt már a néppel, amikor úgymond az isteni felkérésre a szabadításban részt vettek. No, de hogy jutott el odáig, az nem egy önként vállalt út volt, nem inkább választotta ezt az utat, hanem egyszerűen, mivel agyonütötte az egyiptomit, ebből adódott, hogy neki el kellett onnan menekülnie. Tehát nekem ez így sehogy nem fért össze, hogy hogyan tulajdoníthatja Mózes hitének, hogy ő tiltakozott hitáltal azt az életkörülményt, amiben ő önhibájából valahogyan belekerült. És amikor ennek utána jártam, meg ahogy utána olvastam, akkor lett világos ez számomra, hogy ez hogy történt. Tehát az ige hirdetés egyik része az, hogy elétek tárjam ezt. Lehet, hogy nektek evidens, de nekem ez nagy kincs volt, amikor és bővült a hitemhez való tudással. A másik része pedig az, hogy ennek hátterén megnézzük együtt, hogy Mózesnek a hite hogy növekedhetett, mi volt az, amivel ő rendelkezett, ami beleszületett adományként volt vele, amit Isten tudott tágítani, és maga az ő megigazulása, hogy történt, milyen lépcsőfokokon. Tehát akkor nézzük ezt az igét, ennek a kibontakozását, hogy ő hogyan tiltakozott hitáltal, és ugye benne van egyébként a mondatban is, hogy amikor felnövekedett. Tehát, hogy nem a felnőtt korában történt híres esemény, amikor neki el kellett távozni, hanem figyelmen kívül hagytam, hogy ez a felnövekedése időszakában volt, amikor ő tiltakozott. De hogy hogyan is történt ezt a bizonságtételekből tudhatjuk, illetve a Pátriárkák és Proféták című könyvből, ami leírja számunkra, hogy az akkori egyiptomi törvények megkövetelték, hogy aki a fáraó trónján van, vagy annak az örököse, annak a papi rend tagjává is kell lennie. Tehát az akkori egyiptomi vallási rendszer tagjának is kellett lennie. És ez azt jelentette, hogy Mózest is, nyilvánvalóan, mint a trón örökösét is, be kellett volna avatni, egyrészt ugye a nemzeti, másrészt az állami és a vallási titkokba és annak a rendtartásaiba. És ugye ezzel az akkori papokat bízták meg, hogy ezt tegyék meg, de Mózes, aki ugye azért az édesanyja égisze alatt növekedett pár éves koráig, amíg úgymond az udvarba került, addig egy másik szakaszban olvashatjuk, hogy az édesanyja mennyi mindent megtett azért, hogy biztos alapzatot ültessen el benne. És ezért Mózes, ám bár minden másban lelkes tanítvány volt, és alávetette magát ugye a harci tudományok kitanulásának, az államvezetés dolgainak, de ebbe a papi státuszba és a vallási rendszerbe nem elegedett bele, semmiképpen nem tudták rávenni arra, hogy részt vegyen a bálványistenek imádásában és ezeknek a szolgálatában, pedig fenyegették állandóan, a királyi korona elvesztésével fenyegették legfőképpen, és hogy kiesik az uralkodói kegyből, hogyha ezt nem teszi meg, és hogy ki fogja az örökbefogadó anyja is tagadni őt, ha továbbra is emellett áll ki, és emellett ehhez ragaszkodik a héberek istenéhez. Itt nem felejtsük el, hogy nem egy külön ködő viselkedés volt, hanem ő ahhoz az Istenhez ragaszkodott, akihez az ő népe tartozott, vagyis akihez ő is tartozott. Tehát volt egy kettős identitása, úgymond, tehát ő alapjában véve héber ember volt, héber születésű ember volt, másrészt meg ugye az egyiptomi udvarnak a várományosa volt, de ő megtartotta magát a héberek istenének és annak a képviseletének, és továbbra is kitartotta az elhatározása mellett, hogy ennek az egyedüli Istennek, a menny és a föld teremtőjének, rajta kívül senki más imádatának nem veti alá magát, nem tisztel mást, és érvelt a papi vezetőkkel is, és hogy rámutatott arra is, hogy milyen babonás balgaságot követnek, amikor élettelen tárgyakba vetik a bizalmukat. Senki nem tudta őt megcáfolni, az érveit, és nem tudta megváltoztatni senki a véleményét. Belegondolhattuk, hogy milyen gondolkodás lehetett őról, milyen különcnek tarthatták, de Isten azt mondja őról, hogy hitáltal tiltakozott Mózes. Tehát van egy emberi megítélés, meg van egy isteni megítélés, hogy hit által tiltakozott Mózes, midől felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondja, inkább válaszva akkor az Isten népéhez való tartozást és a velük való együtt nyomorgást, mint azt, hogy ideig, óráig neki hatalma legyen, vagy bőségben legyen. És hogy mi adta neki ezt a hitet, tehát valamilyen hittel ő akkor is rendelkezett már, és hogy mi volt az, ami ennek az alapzata volt, azt is írja Ellen White, hogy arra is tanították őt, amíg még otthon volt, hogy a végső jutalomra tekintsen, hogy ezzel szemben minden világi előnyt jelentéktelennek minősítsen, túl tudjon tekinteni minden földi, káprázatos dolgon, ami az emberi szívet azért meg tudja fogni, nem? Nekünk is, akkor is, ha nem vagyunk az ország vezetőjének a várományosa, de mennyi minden meg tudja a mi szívünket is ragadni, ami ide tud bennünket kötni, de Mózes a hitével túltekintett mindezeken, és a végső jutalmat tudta a szem előtt tartani. Ehhez, ha megengedtek, egy héten történt tapasztalatot elmondanék nektek. Tudjátok, hogy járok idős otthonba, nagyon szeretem ezt a munkát, és nagyon szeretem az időseket is. Nemrég történt, hát úgy, én már az időt nem is tudom megmondani, hogy mikor, de az a lényeg, hogy ezen a helyen is talált az ellenség valakit, aki ellenem tudott munkálkodni, és anélkül, hogy tudtam volna, én csak utólag tudtam meg, hogy a dolgozók és a vezetőség körében egy ilyen gyűlés közben kikezdett a hölgy, és elkezdte mondani, hogy nekem nincs ott létjogosultságom, az rendben van, hogy járnak oda a katolikusok, meg a protestáns lelkészek, de hát, hogy én, hát ki tudja még miket mondott, de hogy lényeg az, hogy ne nagyon engedjék meg. És hát kerített egy hangulatot, ennek az lett a következménye, hogy abban a szép, díszes nagy teremben, ahol sokan össze tudnánk gyűlni, nem gyűlhettünk össze, mert ezt el tudta érni, hogy az az ő hatásköre, az az épületnek az a része. És amint már mondtam nektek, ezért azt a részt kaptam én meg, amit egy kápolnának neveznek, egy nagyobb szoba. De ez azért nehéz, mert oda nem fűrül be sokan, és pontosan a hölgy munkálkodása miatt azért eléggé meg is csappant a hallgatóság. És a héten az történt, de azért akik jönnek, mindig lelkesek, és nagyon-nagyon aranyosak. Héten viszont az történt, hogy jeleztem a mentálhigiénés hölgynek, hogy én negyed órával később tudok menni, mint megbeszéltük, de akkorra odaérek. És mondta, hogy semmi gond, addig legalább össze tudja gyűjteni az embereket, és tudjátok, hogy az időseknél sokszor, mivel mozgáskorlátozottak, tolókocsival tolják őket, lassan tudják vezetni. Úgyhogy mire odaértem, képzeljétek el, hogy ez a kis szoba tele is tele volt. Én nem is gondoltam volna, megszámoltam, mert mániákus számoló vagyok. 30-an voltak ők, plusz én, és hát ez már nagy örömmel töltött el, viszont az a téma, amit választottam, azt tudtam, hogy valahogy úgy felmértem, hogy túl hosszú lenne ennyi embernek, és különböző figyelemmel bírnak különböző nehézségekkel. Úgyhogy magát a témát választottam, csak a Jóisten valahogy olyan szépen terelgette a gondolataimat, hogy az egészből valahogy különleges módon kirajzolódott Krisztusnak az értünk hozott áldozata, és azon felül pedig a mostani papi szolgálata és annak a lehetőségei. És erről olyan lelkesen, meg szerintem meggyőzően tudtam nekik beszélni, hogy valami egész különleges hit alakulhatott ki bennük is, a remény, és az örök életet meg mindig elmondom. Tehát bármit mondok az örök életről, mindig beszélek a végén. Ugye azért mondom mindezt el, mert Mózesnek is a végső jutalom volt, és valahogy sikerült őket erre terelni. A végén odajöttek, vagy akik nem tudtak, odaszóltak, hogy menjek oda hozzájuk, és végtelenül hálásak voltak, és elmondták, hogy nagyon-nagyon várják már, hogy legközelebb is menjek, és várják mindig, hogy menjek. Fel is adták a leckét, mert azt mondták, hogy legközelebb Máriáról beszéljek nekik, hogy mit mond a Biblia Máriáról, úgyhogy most majd ez lesz a témánk. De valahogy annyira összeszerkesztett volt ez az egész, képzeljétek el, hogy mivel ez volt a téma lényege, és aztán az örök élet is ott volt, mint lehetőség, és amiben bízhatunk, megerősítés, ezért kiment a mentálhigién, és behozott egy papírlapot, és azt mondta, hogy ő megerősítésként szeretné felolvasni egy régi színésznek a hagyatékát, vagy úgymond végrendeletét. Nekem is különös volt, mert én sem ismertem, sőt, megmondom őszintén nektek, hogy ez a régi színész nekem nem is volt szimpatikus, mert a sármos megjelenésével ugye a nőknek kedvence volt, gyerekkoromban láttam tőle filmeket, és biztos, hogy ti is ismeritek, Jávor Pálnak hívják, utána is olvastam azóta az életének, és azt koronázta meg ezt az egész alkalmat, hogy azt mondta a mentálhigiénis, hogy ő olyan késztetést érez, hogy felolvassa a Jávor Pálnak azt a pármondatos végrendeletét, amit hagyott maga után. És elmondta azt is, amit én szintén nem tudtam, hogy ennek a színésznek zsidó volt a felesége, és a II. Világháború alatt sikerült neki úgy bújtatni, hogy nem bukkantak a nyomára, viszont őt elfogták, és éppen azért, mivel ezt csinálta, és a leírások alapján nagyon hűséges volt egyébként. Most más mozzanatot nem mondok, de hűséges volt a feleségéhez, és főleg ahhoz, hogy kitartotta mellett, hogy ő így is vállalja, és ezért először Sopronkőhidára került, utána pedig elvitték egy táborba, egy koncentrációs táborba is, de sikerült onnan a felszabadítás után visszajönnie. És ott a koncentrációs táborba írta a következő gondolatokat. Nagyon kérem, halálom után a szószékről hirdessék művésztársaimnak, volt kedves közönségemnek, és minden magyar testvéremnek, hogy egyedül Krisztust követve érdemes élni. Ez az egyedüli igaz érték itt, ami odaállt az örökké valóságban, Isten színe előtt is megmarad. Mert van örökké valóság, van örök élet. Hát talán egy kis betekintést nyújthattam, hogy milyen áldott légkör lehetett ott, és azért hoztam ide, mert Mózes is erre tekintett. Az ő hitét ez alapozta meg, hogy nem csak egy valaha leírt, talán igaz, talán nem dolog foglalkoztatta, hanem a hitét az erősítette, hogy nem ide rendezkedünk be, nem az evilági dolgok jelentik a káprázatos fényükkel a mi céljainkat, hanem áttekintve ezen a végső jutalomra tekintett Mózes. Tehát volt egy alaphite, ami a végső jutalomra tekintett, és ez a hite volt az, ami elindította arra, hogy forduljon el a földi uralkodóktól, és már lélekben is inkább csatlakozom az alázatos, szegény és megvetett népéhez. Isten választott népéhez, Mózes erről meg volt győződve, hogy az egyedüli igaz Isten képviseletét a zsidó népre adta. És most nincs időm, lehetőségem ezt kibontani, de gyönyörűséges, ahogy az első ősevangéliumtól kezdve szépen, lassan, kibővítve Isten ennek a nyugtáját adja, hogy az eljövendő messiásról, kik hogyan fognak bizonyságot tenni, és a messiásról egyre több információt kaphatott. És ugye az Ábrahám elhívás, az Ábrahámnak adott ígéret, az ő utódainak adott ígéret, Mózes erről meg volt győződve, hogy mi az ő feladatuk még itt, ebben a helyzetben is. Igen ám, de Mózesnél ugye történt ez a dolog, amivel nem számolt. Mózes teljesen meg volt győződve arról is, hogy az ő csodálatos születése, meg megmenekülése, meg ez a kiváltságos helyzet is nem véletlen, hanem meg volt arról győződve, amiről Apostolok cselekedetei 7. fejezetében olvashatunk, hogy ő azt gondolta, azt remélte, hogy az ő atyafiai is megértik, hogy az Isten az ő keze által ad nekik szabadulást. De azok nem értették. Hát milyen különleges dolog, nem, hogy valaki hittel rendelkezik, meg tud tagadni minden világi előnyt, a végső jutalomra tekint, a hite ezáltal erősödik, az identitása helyben van, akkor is, hogyha más pozíció is adatik neki. Hát mi kell még ehhez? Tudja, hogy neki szerepe lesz az Isten művében, meg van róla győződve. Hát a népe még nem érti, ő se érti, hogy miért nem érti a népe, de hát az a buzgalom is benne van, és buzgalom is kell, nem? Hát az Isten művében kell. De hát ugye történik ez a gyilkosság, és más fordulatot vesz az élete. És azért gondoljunk bele, hogy ugye azért is eshetett ki ebből a kegyből, mert uralkodóváltás történt Már Józsefhez képest, ugye már valóban egyiptomi leszármazású uralkodó voltak az ő idejében, ők már azért ugye nem úgy nézték a zsidó népet, féltek is attól, hogy külsős fáraó jelölt akarja majd átvenni újból a pozíciót, mint az előző fáraó dinasztiák, és mi van, ha akkor ez az idegen nép hozzájuk csatlakozik, mi van, ha a haderejét majd az idegen uralkodó átvételre akarja, ezért is kezdték ugye nyilván szorítani a népet. És Mózesnek ezért kellett elmenekülni, mert már egy olyan fáraó uralkodott, aki ezeket a kiváltságos kegyeket nem tarthatta szem előtt, és alkalmat találhatott arra, hogy akkor hogy lehet Mózest eltávolítani. Szóval fordulat történik. Ő, aki tudta, hogy Isten az ő keze által ad neki szabadulást, úgy tűnik, mi így már könnyen vagyunk utólag, de neki teljesen úgy tűnt, 40 évig úgy tűnt, hogy kerékbe tört az élete a saját hibája miatt. Most úgy mondanánk ezt, hogy Mózesnek indulatkezelési problémái voltak, mert ugye nagy türelmetlenségében agyonütötte az igazságtalan egyiptomit, aztán utána már, mivel kiderült, nyilván menekülnie kellett. Tud-e Isten azzal valamit kezdeni, azzal az emberrel, aki egy rossz döntésével, vagy egy meggondolatlan dolgával, vagy bármilyen bűnével olyan helyzetbe sodorja magát, hogy képtelenség onnan az isteni tervet véghez vinni? Van-e reménye annak az embernek, aki továbbra is szereti az Istent, de olyan helyzetbe kerül, hogy nem képviselheti nyíltan? Mózes esete éppen ezt mutatja be, hogy igen. Hogy Istennél nem számít az, nem öröm a bűnök elkövetése, nem öröm, ami kicsi szolatlan jellemvonások figyelemen kívül hagyása, de van lehetőség, hogy más úton, meg más módon, az biztos. Mert mi volt Mózesnek a gondolkodásbeli gondja? Az volt, így írja Ellenvált, hogy amikor Mózes agyonütötte az egyiptomit, tulajdonképpen ugyanabban a hibában esett, amelyet atyái is olyan gyakran elkövettek, mikor saját kezükbe vették annak az ügynek az elintézését, amelynek elvégzését Isten már megígérte. Saját kézbe vétel az isteni terveknek. Saját elgondolás szerinti szabadítás. Nem Isten akarata volt, hogy népe háború útján szabaduljon meg az egyiptomi rabságból. Mózes ezt gondolta. hogy majd valami forradalom vagy háború útján. Azért is erősítette magát a hadi dolgokban, azért is fejlesztette magát, azért vetette alá magát minden tanulásnak, hogy majd ő kész legyen arra, amikor az Isten szeretné. És ne felejtsük el, hogy ahogy említettem is, hogy hatalmas talentumokat kapott, ugye egyrészt hadvezérként, másrészt ugye a törvényadásban is láthatjuk később a bölcsességét, de az udvarban is tudta volna kamatoztatni, és aztán filozófus volt a szó legjobb értelmében. Az isteni dolgok átgondolásában és azoknak a következetes levonásában. A költői dolgait is megmutatkoztathatta, és a történetírói képességét is ebben a 40 évben, amikor Istentől áthatotta, megírhatta az addigi történeteket. Ez is hatalmas ajándék volt, de ő úgy gondolta, hogy na, ennyiben kiismerül most innentől fogva az ő feladata. Tehát Mózes mindenképpen azt gondolta, hogy az ő szabadításuk az a had útján történik. De nem Isten akarata volt így. Isten egészen máshogy gondolta, és mindazáltal még ez az elhamarkodott cselekedetet is fel tudta használni tervének megvalósítására. Mert Mózes még nem készült fel a szolgálatra akkor, amikor ő késznek gondolta magát. Ez azért nagy tanulság nekünk is, nem? Már csak azért is, mert itt olvassuk a proféciákat, tudjuk, hogy nagy a feladatunk, belül biztos, hogy késztetéseket is érzünk, de tele vagyunk kérdőjele, hogyan fogjuk tudni ezt képviselni, milyen feladatok lesznek, hogy tudunk mi ezzel előállni. Biztos, hogy bennetek is örlődik, és akármilyen késznek is ígérkezik a dolog, meg megérett a világ a pusztulása, meg megnövekedett a gonoszság áradata, de nekünk késznek kell lenni a szolgálatra, és nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem Mózes példájából levonhatjuk a tanulságokat. Így írja a bizonságtétel, neki előbb még meg kellett tanulnia a hit más rétüleckéjét, amelyet Ábrahám és Jákob is megtanult, hogy ne támaszkodjon a saját emberi erejére és bölcsességére, hanem kizárólag csak Isten hatalmára, ígéretei beteljesedésének érdekében. Tehát tényleg átvizsgálni, hogy mi a mi elgondolásunk, és mi az Isten akarata, és hogy Isten mikor próbálja ezt, meddig tűri, meddig engedi. Hát nehéz a nép nyomorgatását, rabszolgasorát nézni, nem? Nyilván úgy érzi az ember, hogy tenni kell, cselekedni kell, erre kell készülni. De Isten azt, amit Mózes az udvarban nem tanult meg, és figyelmen kívül hagyott, azt a puszta magányában megtanította neki. Megtanította neki az önmegtagadást, a viszontagságok iskolájában is, hogy kell a türelmet, az indulat megfékezését gyakorolni. Mert mielőtt bölcsen tudnak kormányozni, uralkodni, meg kell tanulni az engedelmességet. És ne felejtsétek el, Mózesnek fogalma nem volt róla, hogy őt Isten visszaemeli a szabadítás műveletébe. Mégis jó tanuló volt. Mégis abban a 40 évben, amiben lehetett fejlődni, amiben, ugye mondtam, hogy jó filozófus volt, mert az isteni kinyilatkoztatások történet alapján magára vonatkoztatva engedte a kifutását a gondolatoknak. Egyik este imaórán voltunk, és engem újból és újból meg tud erősíteni, annyira meg tud erősíteni az isteni segítségnyújtás, amit megígér minden helyzetben. Ott és akkor az úrvacsoráról szóló tanításokat vettük át, és ugye van egy olyan ige a korintusi levélben, hogy vizsgálja meg magát mindenki, amikor erre az alkalomra készül. És ennek kapcsán jutott eszembe, hogy Isten nem azt várja csupán, hogy na, úgy vizsgáljuk meg magunkat. Mert ha mi magunk vizsgálnánk magunkat, hát akkor jól fölmentegetnénk magunkat, ugye? Hanem megadja a segítséget, az ő szent lelkének a munkája, hatalmas dolgokat tud bennünk elvégezni, és segít bennünket beazonosítani, hogy mi az Isten segítsége, és hogy ezt vegyük igénybe. Mózesnek sikerült fejlődni és tanulni. Ebben a nem könnyű munkában, mert nyájat terelni egyáltalán nem könnyű. Ha megengedtek gyorsan egy másik tapasztalatot, nem az enyém, csak most hallottam az egyik testvérünktől. Ő olyan emberek között dolgozik, akik valamilyen fogyatékossággal bírnak, és az egyik társa, aki nemrég került oda ebbe a körbe, magas tisztséget töltött be, vezető tisztséget, de a látás sérültsége miatt nem tudta ezt tovább folytatni. És képzeljétek el, hogy olyan helyzetbe került, hogy az adódott neki, hogy valóban ilyen juhok terelgetésével tudott foglalkozni, és nem szégyelte, és elment. És elmesélte, hogy ő ugye nem ismerte ilyen tüzetesen a juhok életét, mint ahogy mi, hogy mire képesek, meg mire nem, hanem egyszer azt látta, hogy tényleg felborult egy hátára, ömlődött egy jószág, és hát nézte, hogy mi történik vele. Hát látta, hogy elég kínos a helyzete, de most ő mit is csináljon? És azt mondta, hogy képzeljük el, hogy a kicsi nyelv, a kicsi bárány oda ment hozzá ki, és kétségbe esve nem hagyta őt békén, futkozott a szülője meg ő közte, és hát ez vezette őt arra, hogy menjen oda, hát mit tud csinálni, hát akkor lábra állítja. És sikerült neki, és ugye tudjátok, hogy ha nincs lábra állítva, akkor a bélgázok miatt ő nem fog tudni lábra állni, és azok pusztítást végez. Tehát elpusztul, ha úgy marad, elpusztul. És ezt a tapasztalatát megosztotta a testvérünkkel, és ez is megerősített engem abban, amit ugye olvastam a juhokkal való foglalkozásról, meg az állatok gondozásáról, hogy nem egy könnyű tudomány, és nagyon nagy figyelmet igényel, nem hiába Jézus a jó pásztorhoz hasonlította magát. Tehát Mózes türelmet tanult, indulatai megfékezését, és az engedelmességet, a teljes engedelmességet, és engedte, hogy a saját szívének teljes összhang legyen Isten akaratával. Isten így készítette őt, a képességek, az adottságok átforgatásával, kibővítésével. Ugye volt egy alapvető hite, ami áttekintett a világi előnyükön, a végső jutalomra tekintett, voltak jó képességei, de egy elhibázott jellemhibája miatt, egy elhibázott lépés az életébe, ami miatt ez számára úgy tűnt, hogy kerékbe törik. Viszont saját tapasztalatokat gyűjtött ebben a 40 évben, és Isten így készítette fel az atyai gondoskodás gyakorlására, hogy mindenki iránt, akinek csak szüksége lehet erre a segítségre, majd érvényesíteni tudja. És Mózesnek, amit olyan sokáig tanult Egyiptomban, el kellett felejtenie azt a kézenfekvő dolgokat, amivel rendelkezhetett, tárgyi dolgokat, el kellett felejtenie azt a kifinomult modort, amit meg kellett tanulnia, azt a fajta elmészséget, ami alapján Egyiptom működött, és az uralkodása, amit körbevette, és bár nem vett benne részt, mégis hatással lehetett rá a látványa, a hamis vallási miszticizmust, a bálványtiszteletek pompáját, de el kellett felejteni az építészetet, a szobrászat ünnepélyes magasztosságát, tehát teljesen ki lett vonva, mert ezeket a benyomásokat az Isten prófétája szerint csak az idő környezetének változása és az Istennel való közösség tudta eltávolítani maradéktalanul. És Mózesnek még így is egy életen áttartó küzdelem volt, hogy a tévedéseket meg tudja tagadni, és az igazságot következetesen el tudja fogadni. És most érünk a másik fontos ige szakaszhoz, ami nekem nagyon sokat jelentett, amit nagyon jól ismertek, de kérlek benneteket, hogy ti is lapozzatok oda Mózes második könyvéhez, hogy a saját szemünkkel olvassuk el, hogy ezek után, hogy nem is sikerült a szabadítás, de ő a szívén viselte a népének sorsát, bár nem volt. Képzeld, Alexa, sokat szoktam gondolkodni, hogy hogyan is lehetett az én gyerekkorom, mert nem volt telefonunk, nem volt internetünk, nem utaztunk ennyit, mint most, mert autónk se volt, és mégis az emberek tudták a dolgokat. Na hát Mózes idejében sem volt se tömegközlekedési eszköz, se hírközlési eszköz, de azért ő ott a pusztában mégis hallhatott arról, hogy milyen nyomorú sorsa van az ő népének. De az már, hogy ő valamit ilyen téren tehet, az ő részéről szóba se került. Mózes második könyve harmadik fejezetének a részeit akkor ennek alapján olvassuk el, az előzőekben felvázoltak alapján. Mózes pedig őrizte az ő ipájának, Jetrónak, Midian papjának juhait, és hajtotta a juhokat a pusztántól, és jutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent neki az Úr angyala, tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a csipkebokor ég, de a csipkebokor meg nem emésztetik. Csak megállnék egy pillanatra. Én egy olyan ember vagyok, hogyha valamit nem értek, akkor Miki a tanulja, képes vagyok a másik idegeire menni addig, amíg meg nem értem, és A-tól Z-ig nem magyarázza, hogy de akkor ez miért van és hogy van, és össze kell álljon az egész kép. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy Mózes, amikor látja, hogy ég a csipkebokor, de nem ég el, akkor egyszerűen tudnia kell, hogy most mi történik. Hát most ő még azt nem tudja, hogy ez egy csoda, hanem egyszerűen nem érti, és tudnia kell, oda megy. Oda megy megnézni. Mondja Mózes, hogy oda megyek, hogy lássam egy nagy csodát, hogy miért nem ég el a csipkebokor. És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és szólította Isten a csipkebokorból. És megállok egy pillanatra. Miért pont egy ilyen jelenséget ad Mózesnek? Mert Mózes egy olyan beállítottságú, hogy ez által tudja őt megközelíteni, és ez olyan gyönyörű egyébként az Isten dolgában, hogy mindenkit a saját egyéni gondolkodásához, környezetéhez, történéseihez viszonyítva tud megközelíteni. Tehát szólította az Úr Mózest, Mózes, Mózes. Ő pedig azt mondta, én hol vagyok? Azt mondja neki az Úr, ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. És azt mondta neki, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Álljunk meg egy gondolat erejéig. Úgy szeretem, hogy azoknál, akik bőven ismerik az isteni történelmi múltat, mint Pál apostol vagy Péter a bizonságtételénél, amikor megkapták a lélekadományát, elég egy-két gondolatot felhozni ott a zsidóság részére, és ők tudják, hogy miről van szó. Mózesnek ez a kijelentés, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Isten, ez mindent jelentett. Tehát ez azt jelenti, hogy az az örökség, aminen indultak, az Isten képviselete, a világ világossága, ahogy beszéltük a szombatiskolában, az egyedüli igaz Istennek a megváltási útvonala, a messiás ígérete itt található. Ő szólítja most őt meg. Mózes pedig elrejtette az ő arcát, mert félt az Istenre tekinteni. Az Úr pedig azt mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat. Sőt, ismerem szenvedéseit. Miért kell ezt elmondani Mózesnek? Mert nem úgy lehetett, mint mi vagyunk sokszor. Idő van. Lehetőség van. Mi lesz ebből? Hát nem vádoljuk az Istent, meg nem akarunk mi róla rosszul gondolkodni, de nem látja, nem tudja. Nem akar ő közbe lépni? Vagy elfeledkezett rólunk? Vagy hogy is van ez? Az Isten azért mondja Mózesnek, mert meg kellett erősíteni, hogy ő mindenható, mindentudó Isten, és a legjobb dolgokat is ő tudja, hogy mikor hozza felszínre, és mikor lépteti erőbe. Még egyszer mondom, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van. meghallgattam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseiket. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, és felsorolja, hogy kiknek a lakóhelyére. Tehát mit jelent ez Mózes számára? Mózes, az én megváltási tervemben most jött el az idő a szabadításra. Most és ilyen körülmények között. Ugyanis azt írja az írás, hogy nem csak Mózes nem volt felkészülve a szabadításra akkor, amikor ő azt gondolta, hanem a nép sem volt felkészítve. Nyomorgatásuk volt, kínlódásuk volt, egyre szorosabb volt ez a munka, ez a rabszolgasors, de Isten most látta jónak mindezt véghez vinni, és ezért jelent meg így Mózesnek. És azt mondja a 9. verstől, mivel hát íme feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amelyen nyomorgatják őket az egyiptombeliek. Most azért eredj, elkülderek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Hát, én nem tudom, hogy minket hogy érne ez a megközelítés. Egy derékba tört élet az ő elgondolásaihoz képest, de egy végső jutalomra tekintő élet, amelyik továbbra is Isten mellett marad, hiszen megírhatja az addig történteket, és ő rakja le ennek az alapjait, tehát ihletett próféta volt ő. De hogy ilyen módon lenne lehetősége neki még ebben részt venni, azt szerintem álmában nem gondolta volna. Látszik is, hogy hogy válaszol meg, hogy reagál ő erre, és mégis megadatott neki. Nem tudom, hogy bennetek ez hogy érint, de nekem ezek mindig olyan biztató megközelítések, és az, hogy Isten tudja az időt, Isten tudja a lehetőségeket, és Isten tudja azt is, hogy hogyan, mi módon fogja az övéit majd felhasználni az ő művében. És éppen ezért olvasnám fel, hogy azokban, akiket Isten tervének véghezvitelére választott ki, az emberi gyengeségek is láthatókká váltak, mégsem voltak sablonos szokásokkal és sablonos jellemmel rendelkező emberek, akik elégedetten megmaradtak előbbi állapotukban. Mi alapján tudta Mózest is tovább a feladatra készíteni és bekapcsolni? Nem maradt meg önelégülten az ő állapotában. Nem magát igazolta folyamatosan, hanem fejlődött. Komolyan törekedtek az isteni bölcsesség elnyerésére, és meg akartak tanulni ügyéért munkálkodni. Az apostol azt mondja, hogy ha valakinek nincs közületek bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen, szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Isten azonban nem részesíti mennyei világosságban azokat, akik megelégedetten maradnak meg a sötétségben. Milyen különös, ugye beszéltünk a mélységről. Hát minden felfelé törekvő hitbeli dolgunknál is lehet sötétség, és megmaradhatunk abban, hogyha nem engedjük kitisztítani magunkból. Azért, hogy megkapjuk Isten segítségét, el kell ismernünk gyengeségünket és elégtelenségünket. Elménket azokra a nagy változásokra kell irányítanunk, amelyek bennünk végbe mehetnek. Milyen biztató sor ez, nem? Hogy akár milyenek is vagyunk, akárhogyan is gyengék vagyunk, és elismerés kell, hogy legyen a gyengeségünk, meg az elégtelenségünk elismerésére, de mégis segít Isten, hogy elménket, emlékezetünket, memóriánkat, gondolkodási, döntési képességünket, lelkiismeretünket mind arra a nagy változásra irányíthatjuk, ami véghez mehet bennünk. Micsoda inspiráló dolog ez, nem? Éppen ezért el kell kezdenünk komolyan és kitartóan bekapcsolódni ebbe a munkába, és imádkozni, hogy egyáltalán fel tudjuk fogni mindezeket. El kell nyilván vetni így magunktól a rossz szokásainkat, És győzelmet csak akkor nyerhetünk el, ha határozott erőfeszítéssel igyekszünk tévedéseink kiigazítására és a helyes alapelvekhez való alkalmazkodásra. Sokan azért nem érnek el magas szintet, amelyet pedig elérhetnének, mert Istenre várnak, hogy majd megcselekszi helyettük azt, aminek a megtételéhez elegendő erőt adott nekik. Mindazok, akik alkalmasak tisztségek betöltésére, a legszigorúbb értelmi és erkölcsi fegyelemmel kell nevelődjenek, de Isten segítségükre lesz, mert erejét egyesíti az emberi törekvésekkel. Így történt ez Mózesnél is, és a Mózessel való párbeszédet én most nem folytatom, rengeteg tanulsága van még, én csak ezt szerettem volna kiemelni belőle. És Mózesről még azt is olvashatjuk, hogy az isteni parancs pillanatában még nem volt önbizalma, és úgy érezte, hogy hát ő erre nem alkalmas nyilván. A tehetetlenség érzése is erőt vett rajta, amikor arra gondolt, hogy neki kell majd Isten szócsövévé lennie. Ugye ő nem ilyen szabadításra készült, nem erre készült, hanem a harci eszközökre, de miután elfogadta a megbízatást, egész szívvel belevetette magát a munkába, és teljesen az Úrban bízott. Küldetésének nagysága megmozgatta értelmi képességeinek legjobb erőit. Ez olyan inspiráló, hogy ha tudhatjuk, hogy lesz feladatunk, vagy Isten szeretne velünk valamit tenni, akkor a küldetés nagysága, és itt most teljesen mindegy, hogy ki mekkora szerepet tölt be, mindenki a maga szerepkörében nagy dolgot tesz. De ennek a nagysága segít megmozgatni az értelmi képességeink legjobb erőit. Óriási ígéret ez. Isten megáldotta Mózes készséges engedelmességét, és ékes szólóvá, reményteljessé és öntudatossá tette, és alkalmassá tette a legnagyobb szolgálatra. Mindez tanulság számunkra, hogy mit tehet Isten azok jellemének megerősítése érdekében, akik teljesen bíznak benne, és maradéktalanul alávetik magukat parancsainak. Bármilyen szerény is legyen a tisztséged, de ha Isten erejében bízva hűen törekszel munkája végzésére, eléred az igazi nagyságot. Ez lenne a mai üzenet. Gondolkodjatok tovább ti is ezen. Mózes hit által így igazult meg. Ilyenek voltak az életének a lépései, és bár úgy tűnt, hogy kerékbe törött, mégis Isten a legszebb megváltási tervet hozta ki ebből is, ebben a szakaszban is. Kívánom, hogy mindannyiunk életében megvalósulhasson mindez. Amen.